konferencia. Olán Miklós könyvek iránti szeretete, mondhatni rajongása régóta ismert a hazai kutatás számára. Leveles könyvének 1875-ös kiadása után megérénkült a munkássága iránti érdeklődés, sorra jelentek meg a humanista főpap és kancellár irodalmi műveltségét, könyvgyűjteményét, humanista kapcsolatait, vagy épp rokonságát bemutató írások. Mindenek előtt levelezése, illetve az egyéb források, végrendelete, illetve egy a halála után 6 nappal készített konskripció alapján. Az már a kezdetektől fogva világos volt, hogy Olán Miklós grandiózus könyvgyűjteménnyel rendelkezett, de sajnos az is nyilvánvaló volt, hogy azt legfeljebb nagyjából ezt lehetséges rekonstruálni. Olán Miklós könyvgyűjteménye egyáltalán nem egyedülálló kortársai körében sem. Az elmúlt évtizedekben olyan szerző könyvtárainak a rekonstrukciói készültek el, mint Hans Dersmann, Zsanóki János, Battyányi Boldizsár vagy Dudics András. Ami azonban mégis különlegessé teszi Olán gyűjteményét, az sokkal inkább az a tény, hogy bár egykorú katalógus vagy jegyzék nem készült, nem maradt fent róla, a számos egyéb dokumentum és a fennmaradt példányok egy igen impresszív képet mutatnak. Nehéz megsatszolni a gyűjtemény méretét, de talán a fél ezres nagyságrendre nem tévedünk nagyot. A könyvgyűjtemény rekonstrukciója mai napig tart, tulajdonképpen befejezhetetlen feladat, és ennek alapvetően három oka van. A már említett inventárium vagy katalógus hiánya, a szétszóródottság, és nem utolsó sorban az a tény, hogy eredetileg fizikailag sem egy, hanem több könyvtárról van szó, és ennek megvannak a maga következményei. Olán Miklós könyvtáráról Kemény József és Csontosi János kezdetleges listáját előbb Hárich János, Dankani Csárdán, majd Szelestei Nagy László egészítette ki. Ekkor már 100 fölötti műcím, és ugye jelentős számú beazonosított példány is ismert volt, legutóbb pedig Monok István és Zara Edina az Eszterházi könyvtár rekonstrukciója kapcsán bővítette 2019-ben és 20-ban a műcím listát immáron 250 tételesre. Monok és Zara nem csupán a könyvtár tételeit írták össze és azonosítottak be újabb példányokat, hanem egyúttal további következtetéseket is levontak, mindenek előtt Olá olvasási ízlésére és műveltségére vonatkozóan. Vizsgálatuk során arra jutottak, hogy egy hagyományos humanista könyvgyűjteményről van szó, illetve a vallás és lelkiségi vonatkozású könyvek dominanciája szembe tűnő, nem meglepő módon. Előadásomban ezekhez az eredményekhez kapcsolódóan szeretném Olá könyvgyűjtő és könyvhasználó profilját kicsit élesebben felvázolni, mindenek előtt a gyűjtés folyamata és a könyvhasználat felől. Olán Miklós könyvek iránti szeretetét a Német-Alföldön palérozott humanista műveltségével szokás magyarázni, azonban egy pár éve előkerült forrás arra enged következtetni, hogy az már korábbról ered. Minden bizonnyal von Hausshaus hozta magával. Édesapja, a Szászvárosi királybíró Olá István így írt hozzá 1520-ban. Itten kérlek, jó fiam, hogy küldjél nekem egy orákumos német öregnyomást, németül öregnyomással és egy judiciálást nagy betűnyomással. Az ifjú Miklós ekkor a pécsi püspök Szatmári Győrtitkáraként, a király kíséret tagjaként Budán vagy Pozsonyban tartózkodott. Mindkét városban több könyvkereskedő is tevékenykedett ez időt át, így könnyedén teljesíthette apja kívánságát. Hogy a családban máskor is előfordulhatott, hogy a családtagok egymásnak könyveket küldtek, arról későbbi forrásokban is találunk említést, például 1561-ben Olá a húgainak küldött egy közelebbről meg nem nevezett német nyelvű kötetet. A német-alföldi évek bizonyosan nagy hatással voltak Olá könyvgyűjtői szokásaira. Löwenben nem csupán sokkal könnyebben jutott hozzá a legújabb nyomtatványokhoz, így mindenek előtt az antwerpeni, kölni és bázeli kiadványokhoz, hanem sokszor maguk a nyomdászok és vagy a szerzők is elküldték neki legújabb munkáikat. Nem csupán a kortárs műveket tudta itt könnyedén beszerezni, hanem barátai révén a klasszikusok modern kiadásaiból is könnyedén szertett példányokra, és külön kiemelendő Rudén Ressennel való barátsága, aki Löwenben működtette nyomdáját, és a ma ismert olákötetekből is jó néhány példányonnan származik, vagy legalábbis a levelezésük nyomán biztosak lehetünk benne, hogy Olá írt bírt példányokkal. Hazatérése után előbb évben, már Nagyszombatban és Pozsonyban is megvetette a lábát, és kancelláriai egyházpolitikusi tevékenysége mellett folytatta a könyvgyűjtést is. Ma ismert köteteinek, ha nem is többségét, de jelentős részét hazatérése után szerezte be. Két fontos dolgot érdemes az 1539 utáni gyűjtésével kapcsolatban megjegyezni. Egyrészt, minél feljebb lépeget a hivatali rangvétlen, annál gyakoribbak a számára dedikált művek, ezeket mindenféleképpen minden esetben regisztrálni kell egy rekonstruált könyvtárban, akkor is, ha nem ismerünk példát. Másrészt, a külföldi könyveszerzéseiről látványosan nem mondott le. A már említett Ressen nyomdájából gyakorlatilag Ressen 1545-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan érkeznek hozzá kötetek, tehát ezek a kapcsolatok nem szakadtak meg a hazatérésével. Ami Olár könyveinek tárolási helyét illeti, testamentumából kiviláglik, hogy legalább két helyen tartott fenn könyvtárat. Egyet Bécsben, egyet pedig Nagyszombatban, és ezek darabjait már életében elkezdte elajándékozni. Testamentuma tanúsága szerint mindenek előtt törvénytelen lányának férjére, Liszt Jánosra, és annak fiára, tehát a saját unokájára, valamint szeretett unokaöccsére, Olár császár Miklósra adta az értékesebb köteteket, a nagyszombati gyűjteményének darabjait pedig, ami az inventárium szerint 5 liturgikus könyvet és 44 további kötetet számlál, Telegdi Miklósra és Decsics Miklósra, továbbá a nagyszombati szegény diákokra adta. A családi öröklés menetnek e két útvonala, tehát a Liszti és az Olár császár ág, végül ugyanoda vezetett, ma az Eszterházi könyvtár darabjaiként köszönnek vissza a példányok. A nagyszombati példányok sorsa kuszább, azok beazonosítás nehezebb alapnak tűnik, a példányok egymástól egészen távoli gyűjteményekbe kerültek. A bécsi és nagyszombati könyvtáron túl valószínűleg legalább további két lakóhelyén is tartott könyveket. Olár Bécsben megvásárolta a néhai Várdai Pál házát. Ennek a helyén áll egyébként a Wagnerstrasse 4 szám alatt az Eszterházi palota, és ott működött egykor a Olár Miklós által vezetett kancellária is. Majd, nem sokkal ezután, a mai 5. kerületben található, akkor még Bécs külterületének számító Margaretenben építetett egy házat, melyet Nikolétumnak nevezett el. Azon kívül Nagyszombatban az érseki palotája a Szent Miklós Bazilika mellett volt, itt is sokat időzött. Azon kívül Pozsonyban is volt egy lakása, és ne feledkezzünk meg a Lakompaki és a Lánzséri birtokokról sem. A végrendeletben szereplő bécsi könyvtár alatt minden bizonnyal a belvárosi rezidencia könyvtárát kell értenünk, a nagyszombati könyveit pedig az érseki palotájában tartotta. A végrendeletében nem említik külön, de a Nikolétumban is lehetett egy kisebb gyűjteménye, ahogyan a Szeles Tegner László és Szoriva Gábriel is felhívták már a figyelmet. Hogy a ma ismert példányok közül melyiknek hol volt az őrzőhelye, az leginkább találgatások tárgya, ehhez szeretnék egy szempontot behozni a kutatásban. A példányok jelentős részét azért volt lehetséges beazonosítani, mert nagy részük az Eszterházi családi könyvtárba olvad be, és a példányok jelentős részét Olár possessor bejegyzéssel látta. E kötetek közül igen soknak a metszésén is fel van tüntetve a könyvcím, Monokész Vala szerint sokszor ezeket Olár saját kezűleg írta a kötetekre. A metszésen szereplő címek aránylenek következtetni, hogy Olár könyveit úgy tároltak, mint ahogyan a bibliotéka Korvinián a darabjait tárolták annó a király könyvtárban, fektetve, egymásra helyezve. Mátyás világhírű gyűjteményét jól ismerte a szerzőnk, a Hungária című művében hosszabban meg is emlékezik róla. Ha végignézzük, mely művek példányai szerepel a metszésen a műcím, vagy éppen melyeken nem, érdekes következtetésre juthatunk. Azok a kötetek, melyeknek a metszésen is szerepel a cím, túlnyomó részt olyan művek, melyek a humanista könyvtárak elengedhetetlen darabjai voltak. Terencius, Horácius, Homérosz, Gellius, Cicero, Quintilianus, Lukianus, és a kortársak közül mindenek előtt Erasmus, illetve kortárs biblia kommentárok. Azok a könyvek, amelyeknek a metszése üresen maradt, többnyire, de nem kizárólagosan, vallásos tematikájú művek. Megkockáztatom, hogy Olárnak volt egy könyvtára, nagy betűvel, ahogy ugye a végrendeletében is, amit jó humanista módjára épített fel, és ahol a kötetek fektetve hevertek, ez volt az úgynevezett reprezentációs gyűjteménye. De ezen kívül több másik gyűjteménye is volt, melyek a mindennapos használatra voltak hivatottak. Egy gyűjteményének példányai possessor bejegyzéseiből, margináliaiból, vagy kötéseiből azonosíthatók, már amennyiben ezek bármelyike segítségükre lehet. Feltűnő azonban, hogy még utalásaiból az derül ki, hogy több német nyelvű vallási témájú kötettel is rendelkezett, mai listánkban nem találni ezeknek a nyomát, egyetlen Luther kötetet ismerünk, azt is csak a kötése alapján azonosították Montfiszvara. Feltehetően azért nem találjuk a nyomát, mivel ezek a kötetek nem képezték a reprezentációs könyvtár részét, és nem jelölte meg őket possessor bejegyzéssel, így megtalálásuk és azonosításuk is szinte lehetetlen vállalkozás. Pár szót érdemes a ma is meggyűjtemény létrejöttérős állandóságáról is ejteni. Holá a gyűjteménye jalát vásárlás után szerezte be, megörökölte, például Peregi Albert pécsi püspöktől, vagy Bódi György családi püspöktől, és nem utolsó sorban ajándékba kapta. A vásárlásokra a saját kezű bejegyzései utalnak. Az örökölt példányok provenienciájáról általában a többszörös possessor bejegyzések árulkodnak, az ajándékkötetek pedig többnyire a könyvek szerzőitől és vagy a könyvet kiadó nyomdásztól érkeztek. Ezek egy része dedikációt is tartalmaz a könyv részeként, például a Rámusz kötetekben vagy a Démoszt részfordításnál találjuk ezeket. Vagy a szennylapon belül saját kezüleg az ajándékozótól is találhatunk bejegyzést, vagy éppen Olától, aki az ajándékozást regisztrálta. Időszakosan azonban gyűjteménye darabjai közé keveredhettek kölcsönpéldányok is, melyeket olvasás vagy másolás céljából kölcsönzött másoktól. Rendes könyvgyűjtőként teljessége természetesnek tűnik, hogy a könyvek kölcsönzés általi eltulajdonítását, azaz a kölcsönlopást nagy bűnnek tarthatta, és ezt igyekezhetett mindig elkerülni. Valószínűleg ennek egyik ékes példája, amikor ő adott kölcsön a lakompa kigyűjteményéből 3 vagy 4 könyvet saját káplányának, Mihály presbiternek. A kölcsönadással kapcsolatban unokaöcsének, Kolács Császár Miklósnak írt levelét így zárja. Jegyezd fel a könyvek címeit, hogy amikor vissza akarod kapni őket, tudják, melyek voltak. Persze az is lehet, hogy Mihály nem akarta volna egy könyveket eltulajdonítani, hanem egyszerűen elfeledkezett volna róluk. Nem lett volna ez se ritkaság, Olá szerint legalábbis úgy tűnik, hogy a körülötte lévők nem osztoztak bibliofilságában. Végrendeletében arra panaszkodik, hogy a nagyszombati kispapok olyannyira nem forgatják a könyveket, azok, akik elhagyta egyébként a könyvei részét, hogy azokon állapol, de még csak le sem törlik azt róla. Nem tudjuk, hogy Olánál kölcsönben volt, vagy valamiféle szóbeli megegyezés alapján, de Radéczi István is jogot formált Olá gyűjteményének egy darabjára, minden esetre az érsek halála után 6 nappal készített jegyzék, egy érdekes bekezdésben emlékezik meg a kötet tulajdonos cseréjéről. Az összetartás könyv közül egyet kiemelt Radéczi, azt mondanám, ez az övé. A hagyatékot összeíró és hitelesítő társaság tagja volt Olá unokaöccse, Olá Császár Miklós is, aki a cím nélkül csak 44 darab könyvként jelölt csomagból egy német nyelvű bibliát vett el. Ezt azonban nem tudjuk, hogy az érsek akaratának megfelelően tette. Az elmondottak alapján, illetve kitekintésképpen a következő megállapítások tehetők. 1. Olának több könyvtára volt, ezek felépítése és egymáshoz való viszonya még felfejtendő feladat. Valószínűleg eltérő nagy anyagú gyűjteménynek praktikum szerint. Ami klasszikus humanista könyvtár, ott a köteteknek a metszésére sokszor saját kézüleg írta a címet és a possessor bejegyzéssel látta őket. 2. Az idézett források mindazt mutatják, hogy Olá családjában erősen jelen volt a német nyelvtudás. Apja is, nővére is német könyveket kérnek tőle, vagy kapnak. Unokaöccse is a német nyelvű bibliát teszi jelenlegi nagybátyjától. A szeveni származás, az anyja, majd a sógora, Georg Bonnar révén száz rokoni kapcsolatok mind azt a feltételezést erősítik, hogy Olá jól tudott németül. Csak hogy ugye mai napig nem került elő egyetlen árva sor sem, amit saját közüleg jegyzett volna a németül, német nyelvű leveleit csak szignózza, nem ő jegyzi le. A ma ismert rekonstrukcióban egy német nyelvű kötet van, ahogy említettem, de azt is csak a kötés alapján tartjuk az övének. Ez minden bizonyal úgy lehetséges, hogy a német nyelvű kötetei vagy nem maradtak fent, vagy mivel nem látta el semmiféle jelöléssel őket, nem olyan egyszerű beazonosításuk. Ha ebből indulunk ki, lehetséges, hogy sokkal nagyobb könyvtára van, mint eddig hittük. 3. A könyvgyűjteménye hosszú évek, évtizedek során folyamatosan bővült és változott. Egy könyvtár rekonstrukció során sokszor nehéz a konkrét példán beazonosítani, pláne ha ugyanabból a könyvből több példánnel is rendelkezett a szerző. Ennél is problematikusabb, amikor egy rekonstruált könyvtár tételei közt szerepeltetjük azokat a műveket, amelyeknek nem ismerjük a példányát, de az eddig rendelkezésünkre álló információk alapján biztosat lehetünk benne, hogy hol áll birtokában voltak. Ilyen például Bellandi históriás kötete, vagy az a versgyűjtemény, a epitáfium gyűjtemény, amelyet Erasmus halálára írtak Nannius és barátai, köztük Olá is. A levelezéséből tudjuk, hogy ebből a versgyűjteményből Olá legalább 100 példán kapott, most egyet se ismerünk. A legingoványosabb talajon azonban mégis akkor mozgunk, amikor a feltételezett kötetek közt szerepeltetjük azoknak a műveknek a példányait vagy címeit is, melyekről nincs közvetlen adatunk. Csupán a mű ismeretét regisztráltuk, mint például a Tudóci krónika ismerete, és még sorolhatnánk ezt hosszan. Ezek a műcímek azonban fogódzót nyújthatnak a további példányok utáni kutatás során. És négy. A ma ismert példányok közül nyilvánvalóan, legalábbis számomra, azok a legértékesebb kutatók, ahol Olá könyvhasználata tényszerűen kimutatható, azaz ahol margináliai összefüggésbe hozhatóak a levelezésében és történeti munkáiban citált idézetekkel. Bár ezek szisztematikus összeolvasása még várhat magára, ha nem tévedek eddig, egyedül a Homérosz kötetek esetében történt meg, ugye Ritok tanár úr vetette össze a leveles könyvben található Homérosz idézetekkel a jegyzeteket, tehát hogy ez még sehol nem tart. Remélhetőleg azonban a munka elvégzése után átfogó képünk lesz Olá könyvolvasási szokásai és egyben írástechnikai eljárásait illetően is. Köszönöm szépen a figyelmet!